Ez itt az Értsünk Szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsora. Mai beszélgetőtársam Böröc József, szociológus, akivel az amerikai polgárjogi mozgalmak jelenlegi állásáról beszélgettünk. Azt mondtad, hogy tanácstalan vagy. Gondolom, hogy itt az amerikai mozgalmakra vonatkozóan, illetve azok európai megítélésére vonatkozóan mondtad, ez meg is lep engem, azt hittem, hogy nagyon határozott véleményed van.
Hát én nagyon kritikus, kettős értelemben vagyok tanástalan. Az egyik, hogy annak láttán, ami Amerikában történik, tehát megütközöm, mert én ugyan rendkívül szkeptikus voltam mindig az ottani, hát hogy mondjam, politikai rendszerrel és társadalmi valósággal szemben, mint mindenki, aki jó ember, akit ismerek. Tehát én csak egy olyan csapathoz tartozom, amelyik kritikusan közelíti a valóságot, de azért én sem, azt azért én sem gondoltam, hogy ilyen mértékig el fog harapozni a helyzet. És hát a másik részleteket második értelemben hát megütközéssel nézem mondjuk a magyarországi szellemi élet legnagyobbjainak reakcióit mindenre. Pontosabban talán az erős, hogy megütközéssel, mert bizonyos értelemben azt is mondhatom, hogy hát várható, de volt, hogy körülbelül ilyesmi lesz, de azért a mérték elképeszt, tehát a szövegnek a vadsága, az ádázsága és az érzéketlensége az valami egészen elképesztő számomra.
Nem tudom, mennyire vigasztal, azt hiszem, hogy nem vigasztal, de azt kell mondanom, hogy az elutasító magyar magatartás és értelmezése az eseményeknek, az nem magyar jellegzetesség, ez egy közép-kelet-európai jellegzetesség.
Igen, persze. Abszolút.
Hogy miért? Erre én nem tudok magyarázatot, de ha neked van, akkor azt kíváncsian várom, hogy honnan fakad az a fajta elutasítás, amivel az amerikai eseményeket követik. Logikus az lenne, mondjuk így egy romániai nemzetállami keretből, hogy főleg a kisebbségiek, vagy azok, akik értik a kisebbségi jogokat, azok ebben lehetőséget és valami pozitív fordulópontot lássanak.
Tehát én úgy röviden úgy tudom, hogy most ezen gondolkodtam, hogy ezt hogy lehetne, hogy mondjam, ezt az egész kérdéskört visszavezetni a magyar művelődés történetre vonatkozó képemmel, és köbből azt tudom neked mondani, hogy a magyarok egy időben a magyar kultúra nagy része, mondjuk népi kultúrában elmondva, mondjuk piros-barna kislány volt. Piros-barna legény, piros-barna kislány. És azt mára tulajdonképpen csak a fehér nép fogalom. Tehát, hogy tudom, hogy ez csúsztatás, mert mást is jelent, meg minden, de hogy tehát anyám, a lényegében az valamikor, az elmúlt, nem tudom, százvalahány év során a magyar művelt, magyar beszéd azt kezdte elképzelni magáról, hogy ő fehér. És hát ezzel óriási problémák vannak. Egyfelől tényszerűen nem igaz, másfelől ez körülbelül olyan, mint amikor tényleg az utolsó utáni pillanatban még próbálunk felkérezkedni a fehérség titanikjára, miközben nincs is helyegyünk. Tehát nagyjából ítom le, de van egy sokkal jobb metaforám erre, hogyha megengeded, azt most így eszembe jutott. Ami igaz, történelmi tény, és annyiban könnyíti a beszélgetésünket, hogy nem magyar közvetlenül. Van ez a ma Haitinak nevezett ország, amit francia gyarmat korábban Saint-Domingue-nek hívtak. Saint-Domingue igen fontos része volt a francia gyarmat birodalmi rendszernek. Volt egy olyan időszak, amikor több mint a felét adta Franciaország külkereskedelmének, mert rabszolgatartó technológiával, ilyen telepes hát fölműveléssel elképesztő mennyiségű, nagyon értékes gyarmatárut termelt a sziget. És amikor 1789-ben kitört a nagy francia forradalom, az pár évvel követően, a hír eljutott a frankofón Saint-Domingue-be, ami alatt azt értem, hogy nem csak a fehér rabszolgatartó telepesek, hanem a Afrikából importált rabszolgáik és a mindenféle kevert hátterű egyéb népesség, akik mind franciául beszéltek, ez pontosan értették, tehát értesültek arról, hogy van ez a dolog, hogy droit de l'homme, ugye, emberi jogok, és akkor ők egyszerűen annyiban magukhoz ragadták a kezdeményezést, hogy hát akkor hát ők is szeretnék a francia forradalom csodálatos jelszavát, az emberi jogokat megvalósítani. A rövid összefoglalja az, hogy volt egy egyszerre gyarmati felszabadító, tehát a francia gyarmattartótól függetlenedést követelő, és rabszolga felszabadító forradalom. Még a történetét most nem mondom el, egyébként csodálatos a történet, mindenkinek hogy mondjam, nagyon ajánlom. Egy hosszú, több mint egy évtizedes háború következett, és egy adott ponton Napóleon küldött egy hát nagyjából ugye az idegen légióra emlékeztető katonai alakulatot oda, több hajórakomány lengyel katonát, akik ugye Lengyelország akkoriban fölötti hányattatott körülményeitől menekülve Franciaországban éltek, és akkor franciák egyszerűen hirdettek egy ilyen lehetőséget, hogy mehetnek harcolni Franciaországért. Ezek a lengyelek oda, a katonák szép számban oda mentek, és kipakolták őket a hajóból. Ezek a lengyel testvéreink körülnéztek, és úgy döntöttek, hogy az ő céljaikat nem a francia állam hogy mondjam, geopolitikai törekvései közelítik meg legjobban, hanem a felkelőkéi. És átálltak. Tehát a haiti forradalom egyik legcsodálatosabb történelmi eseménye az, hogy a franciák által oda vezérelt lengyel légió a felkelők oldalára állt. És amikor győzelemre került a forradalom, akkor ott is telepedett le, úgyhogy a mai napig vannak mit tudom én, Sibilevszki, meg Trzaskowski, meg ilyen nevű csodálatosan szép ében fekete emberek Haitiban, akik ennek az ott letelepedett légiónak a leszármazottai. Amit ezzel csak azt akarom mondani, hogy a 18. század végén még lehetséges volt az, hogy politikai, erkölcsi és érzelmi azonosulás, tehát a kelet-európai szubjektumok politikailag, erkölcsi és érzelmileg azonosuljanak fekete emberekkel, és konkrétan a gyarmati elnyomás és a rabszolgatartás elleni harccal. Na ez Magyarországra is jellemző volt, ebben most nem tudok belemenni, de van bizonyíték rá szép számban. Mára ez gyakorlatilag lehetetlenné vált.
Miért?
Azért, mert de én nem tudom, hogy pontosan, tehát ez nagyon jó kérdés, és én magam is ezt szeretném kérdezni tulajdonképpen. Nem tudom a választ, de hát ez az a fajta helyzet, amikor erre kéne ráállnia szerintem, nagy számban magyar értelmiség, főleg fiatal és ambiciózus társadalom és szellemtörténész fiatalok tömegeinek, hogy ezt tételesen megtudják. Ez olyan kérdés, tehát a magyar kultúra úgymond fehéré válása, olyan kérdés, ami szerintem óriási mértékben előre mozdítaná a magyar kultúra, tehát így a legszentebb közös kincsünk ügyét.
Azért
annak a dokumentálása, hogy hogyan lett az, hogy a magyarok egyszer csak azonosulni kezdtek a nyugat-európai fehér pozícióval, amelynek a lényege az, hogy ő olyan mértékig fensőbbrendű, minden szempontból fensőbbrendű, mint a világ többi része, hogy tehát erről vitatkozni sem szabad, és tehát a mi feladatunk itt Kelet-Közép-Európában az, hogy azt bizonygassuk, hogy mi is részei vagyunk ennek. Amikor úgy érezzük, hogy talán nem vagyunk részei, akkor erre mi jól azzal reagálunk, hogy még hangosabban bizonygatjuk, hogy részei vagyunk. És ez így nem fog menni. Több oknál fogva, amit már említettem, az első, a legfontosabb, talán ezt nem is kéne a többiről beszélni szerintem, csak arról kéne beszélni, hogy ez milyen erkölcstelen álláspont. Erkölcstelen álláspont, mert fehérnek lenni az globális történelmi bűn. Mert az azt jelenti, hogy globális előjogai vannak. Hogy ő neki joga van ahhoz, hogy Afrika belsejéből kiszedje a a kaucsukot, meg a legkülönfélébb nemesfémeket, joga van ahhoz, hogy embereket millió számra tegyen rabszolgává és bocsásson áruba, és foglalkoztasson rabszolga körülmények között, és nem csak a Haitiról beszélünk, meg az amerikai délről, hanem a mai napságról is. Jogot formál magának arra, hogy mindenkinek beolvasson, elmondja a nagy okosságot, miközben fogalma nincs a legtöbb esetben, hogy mik a helyi körülmények. Jogot formál arra, hogy a lehető legvadabb tiszteletlenséggel kezelje a világ rajta kívüli részének, vagyis óriási többségének kultúráját, szép, tehát esztétikai csúcsait, etikai szempontjait, problémáit, mindent.
Itt ennél a pontnál kap el nagyon sok embert a szorongás, itt, és most Kelet-Közép-Európáról beszélek, mert itt teljesen mások a tapasztalatok, többek között egyrészt a roma szegregáció miatt, másrészt a faji homogén társadalom miatt nem nagyon van tapasztalata arról, hogy mit jelent, ha több faj él együtt. De hogy ennél a pontnál, amikor te azt mondod, hogy fehérnek lenni bűn, elkezd szorongani, mert azt mondja, hogy én nem tehetek arról, hogy fehérnek születtem, nem is érti, hogy mit mondasz te, amikor azt mondod, hogy fehér magasabb rendűség, hiszen ő nem tud a rabszolgatartáson, itt nem volt, nem Romániában volt, mindegy, elég késő, Európában a legkésőbb időpontig, de hogy nem érzi a magáénak, és úgy érzi, hogy ha azt mondják neki, hogy fehérnek lenni bűn, akkor az a rasszizmusnak egy formája, és ő áldozat, és nem tettes.
Okay. Igen, világos. Olyan értelemben elnézésedet kérem, illetve a hallgatókét, hogy kihagytam egy nagyon fontos lépést. És köszönöm, hogy erre figyelmeztet. Az, hogy valaki fehér, tehát hogy magáénak, tehát hogy mondjam, fehérnek vallja magát ilyen aktív módon, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen pigmentációja van a bőrének. Oké? Okay? Akkor ezt még egyszer, jó? Tehát a fehérség az nem bőrszín kérdés. Ez egy erkölcsi kategória. Enne millió bizonyíték van, a legkézenfekvőbbet mondom el. Az a történet, hogy az pár perccel ezelőtt mondtam, hogy az lenne a feladat, hogy azt valahogy feltérképezzük, dokumentáljuk és megértsük, hogy hogy lett a magyar kultúra úgymond fehér. Ennek a mélyén rejlő helyzet, ez nem egyedülálló. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol ugye elég, tulajdonképpen az ország egész történelme lényegében ott kezdődik az írott történelme, ugyebár, hogy bevándorlás volt, elég felháborító módon, de mellékszám, egész kis iparágat jelent az a típusú, mondjuk itt társadalomtörténeti megközelítésmód, aminek az a jelszava, hogy hogy lettek a pont-pont-pont fehérek. Volt egy Susan Brodkin nevű szerző, aki most már jó egy generációval ezelőtt elkezdte ezt a mozgalmat azzal a könyvvel, hogy How Did the Jews Become White Folk? Majd ezt követte, tehát hogy lettek a zsidók fehér emberek, ahol dokumentálja, és aztán ezt követte egyéb etnikumok vonatkozásában hasonló projektek. Az állításnak az a lényege, hogy amikor adott nem nyugat és észak-európai csoportok odaérkeztek az Egyesült Államokba, akkor ezek gyakorlatilag kivétel nélkül az alacsonyabb rendű, nem fehér kategóriába tartozóként jelentek meg az ottani elit beszédmódjában. Ezt egyébként az csodálatosan lehet bizonyítani, ezt szerintem már több alkalommal én mondtam, lehet, hogy már neked is egy korábbi interjúmban, egész megdöbbentő módon az amerikai demográfiai társaság, tehát ennek az igazán tiszteletre méltó társadalomtudományi kutatási paradigmának, a demográfiának a művelésére alakult országos szervezet a 30-as évek elején azért jöhetett létre, mert különböző lobbycsoportok követelték, hogy legyen szisztematikus népességkutatás az Egyesült Államokban. E lobbycsoportok közül a legerőteljesebb csoport az eugenikai megközelítés híveinek csoportja volt, akiknek az volt a szilárd meggyőződésük, hogy az Egyesült Államok borzasztó jövőnek néz elébe. Miért? Azért, mert nem kívánatos génállományú csoportok tömegei érkeznek az országba. És amikor ezt hallja a magyar kultúra művelője, az eseteknek szerintem 99%-ában arra gondol, hát ja, persze, ezek a színesek. És az ezek számára szeretném a legnagyobb szeretettel és tisztelettel üzenni, hogy nem, rólunk volt szó. Tehát azok a nem kívánatos genetikai állományú csoportok, amelyekkel szemben védeni kell az amerikai génállományt, az eugenikai elgondolás szerint, azok a kelet-európaiak voltak, meg a dél-európaiak is. Tehát vissza ehhez a Brodkin-féle projekthez, hogyan lettek a zsidók fehérek? Hát úgy, hogy két generációval a tömeges kelet-európai Amerikába történő zsidó bevándorlás megkezdése után elkezdtek társadalmi réteg és osztályhelyzetet váltani, fölfele irányuló mobilitás történt, és ennek során kikényszerítették azt, hogy őket is a fehér, úgymond idézőjel, százszor idézőjelben rassz tagjaiként tekintsék. Azért teszem idézőjelben, hogy értelemszerűen, szigorú értelemben csak egy rassz van, de hát ez most mellékszám, csak ember van. Ez nem tudományos megkülönböztetés, ez a bőrszín szerinti különbségtét. És akkor ezt követték különféle, most már van legalább 6-8 ilyen könyv, amely aztán azt mondja, how did the Italians become white? How did the Poles? Tehát hogy lettek az olaszok fehérek? Hogy lettek a lengyelek fehérek?
De ahogy az olaszokat megemlítetted, megdöbbenéssel tapasztaltam, mert végignéztem azoknak a térplasztikáknak, műalkotásokat, nem tudom minek nevezzem, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés, amelyeket az utóbbi hetekben valamilyen módon eltávolítottak a köztérről, vagy valamilyen támadásért, hogy ezeknek a szobroknak a többségét az olasz diaszpora állította fel a 20-as években. Nagyon meglepett.
Persze, mert egy olasz identitáspolitikai játszmában egy ilyen pop, hogy mondjam, ilyen tabloid, tehát ilyen vulgáris beszédmódban, ugye hát keresik ezek a túlnyomó részt, ugye nagyobb részét Dél-Olaszországból kivándorolt nagyobb részben falusiak és kisvárosi, egyszerű kétkezi munkás emberek és az ő leszármazottai keresték az identitás elemet, és hát megtalálták Kolumbuszba. És ennek következtében, hát ilyen értelemben, hogy mondjam, pehjük volt, tehát balszerencsések voltak, mert véletlenül a legnagyobb ember, akire gondolni tudtak, mint nagy olasz, aki Ameriká, tehát aki egyszerre megtestesíti az olaszságot és az Amerikát, az véletlenül egy ilyen gyarmati rasszista leigázó szemét volt. És hát ez ilyen, ezt el kell tudni viselni. Tehát ez körülbelül olyan, mintha az amerikai magyarság, most nagyon nagyot ugrom, mit tudom én, Szálasi Ferencet tekintette volna egy adott pillanatban a legnagyobb, hát hogy mondjam, jelkép, választotta volna jelképéül, és akkor most valahogy jelányos zavarában néhány fiatal mondjuk esetleg leönteni piros festékkel, vagy ledönteni a szobrát. Körülbelül ez nagyjából ezt lehet erről elmondani.
Szálasi és Kolumbusz között az a különbség tényleg nagyon abszurd, hogy ezt egy síkon tárgyaljuk, hogy amíg Szálasi történelmi szerepéről azért mégiscsak kialakult egy konszenzus és némi információ, nem túl sok, de azért némi információ a társadalom számára, Kolumbusz az elmúlt 30 évben az Európában is elérhető tömegkultúra számára, ugye az 1492 című film bemutatása óta, és a Vangelisnek a zenéje világsikerének, a Vangelis zene világsikere óta, szóval hát itt nem merült fel, hogy nekünk, európaiaknak, most beszélek az eseményeket kívülről, és nem tájékozottan követő ember hangján, szóval nem merült fel, hogy nekünk bármiféle problémánk kellene legyen Kolumbusszal. Tehát, hogy itt van egy ilyen icike-picike törés.
Hát igaz, valóban nem merült föl. De hát ez annál rosszabb nekünk.
Addig, amíg a George Floyd gyilkosság ment, hát nem mondhatnám, hogy Európában is kialakult az a társadalmi szolidaritás, amit Amerikában láttunk, de azért legalább egy elcsendesedés volt, vagy meghökkenés, vagy megrendülés bizonyos emberek részéről. Amikor elkezdődtek ezek az utcai zavargások, amelyeknek egy nagyon halvány fejezete a köztéri plasztikák elleni atrocitások, vagy nem tudom, performanszok, nevezzük így, akkor hirtelen megfordult az európai közvélemény, a közép-kelet-európai közvélemény, és elutasítóvá vált. És én azt hiszem, hogy itt valami nagyon nagy félreértés van, és van nagyon nagy veszteség van, ami az európai tisztánlátást érinti.
Igen, én egyetértek, tehát jól mondod, valóban ez történt. Kezdjük talán ott, hogy én tavaly augusztus óta nem jártam az Egyesült Államokban, mert ösztöndíjas voltam Európában, és tehát mondjuk ilyen értelemben a korábbi közvetlen tapasztalataim és azóta mondjuk így interneten való tájékozódásom alapján tudok bármit mondani, és ráadásul nem is vagyok Amerika szakértő, tehát én szociológusként nem az amerikai társadalommal foglalkozom. Tehát e két dolognak a megemlítésével azért annyit hozzá tudok tenni, hogy nekem az tehát ott, én azt gondolom, hogy az történt, hogy az európai közvéleményt, hát hogy is mondjam, az európai közvélemény ráérzett arra, hogy nyakon csípték egy kis ilyen, hát amit a budapesti köznyelv úgy mond, hogy sunnyogásba. Tehát jó, lehet azt mondogatni, hogy jó, hát emberi jogok, meg egyenlőség, törvény előtt jegyezünk minden. De hát könyörgöm, hát soha nem volt az amerikai közegben egyenlőség. Soha. Soha. Abban a kisvárosban, ahol én élek, amikor ott vagyok, ott az van, hogy szisztematikusan, nyíltan vállalt stratégiája a rendőrségnek az, hogy fekete autóvezetőt megállítják. Jó? És hát nézzük, hogy milyen statisztikák vannak, hogy hány ember hal meg a rendőrséggel való interakcióban az utcán. Hát gyakorlatilag abban csak fekete férfi van 15 és 40 éves kor között. Vagy az milyen már, hogy olyan szegregált a társadalom, hogy millió számra vannak olyan fekete gyerekek, akik soha nem látnak semmi mást, csak a gettót, ahol élnek. Vagy az milyen már, hogy az Egyesült Államokban az úgynevezett incarceration rate, tehát az a ráta, ami a börtönben ülő emberek számát a társadalom egészéhez viszonyítja, az több, mint a duplája annak, mint a legkövetkező legmagasabb a világon. Tehát arányában több, mint kétszer annyi amerikai ül börtönben, mint a következő legmagasabb, ami most nem tudom, hogy Oroszország-e vagy Kína, de mindegy is. És azok között, akik börtönben ülnek, azok között a társadalomban való arányukat négyszeresen, vagy ilyesmi arányban meghaladó mértékben ülnek feketék. De ezt akarom csak mondani, hogy a fölött, hogy ki és hogyan írja a jelen mindenkori jelen amerikai társadalom elemzését, a fölött óriási harc folyik. És ebből az európai értelmiség, ez kb. Úgy viselkedik, mint egy turista, aki berepül a JFK repülőtérre, és utána taxival bemegy a Bloomingdale's nevű áruházba, és leválogatja a polcról, amit ki tud fizetni, és utána hazamegy. Tehát magyarul elegánsan, gondolatban, ugye elegánsan, szellemileg berepül, leválogatja a legvanília, a lilion fehérebb szövegeket, és neki ő ettől szakember lett Amerikába. Tehát ez egy, tehát én kb. Úgy vagyok vele, hogy a legtöbb magyarországi ismerősömmel nem is tudok beszélni az Egyesült Államokról. Nem, én nem bírom elviselni. Mert nem azonosak az élményeink. A te műsorodban volt egy, bocsánat, de a te műsorodban nemrég volt egy kiváló magyar csúcs értelmiségi, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államokat azért tiszteli, mert ott a demokráciát erőszak nélkül valósították meg. Hát elámulok.
Itt a törés.
Nem tudunk beszélgetni, érted? Tehát egyszerűen itt megszűnik a dolog.
Én azt gondolom, hogy itt nem tehát ugye a nagy törés is, ami a beszélgetést el lehet ütni, amit mondasz, vagy legalábbis valami nagyon-nagyon mély dolgokat érint, az nem is arról szól, hogy mit tudunk, vagy nem tudunk Amerikáról, hanem arról szól, visszatérve a te fehérség elméletedre, hogy abban vagyunk bizonyosak, hogy az úgynevezett európai demokratikus értékek, ezt is szokták megfogalmazni, azok a világon a lehető legjobbak. És az a rendszer, amit ezekre az értékekre építettek fel, az tulajdonképpen jó. Ami hibaként érzékelünk, az nem az értékek problémája, hanem valami másé. Vagy nem is probléma.
Igen. Hát igen, csak hát ugye talán az pont a mi régiónkban talán nem kellene nagyon, tehát nem kell túltárgyalni, mert elég egyszerűen tudunk viszonyulni ahhoz a viszonylag nem bonyolult felismeréshez, hogy a társadalmi, történelmi, gazdasági, politikai konkrét gyakorlattól nem lehet elkülönítetten kezelni az eszméket. Hát könyörgöm, a felvilágosodás, ami körül itt most járkálunk így Lábujhegyen, és csodálattal vesszük, ugye, egyenlőség, tudom én, szabadság, egyenlőség, testvériség, emberi jogok, ugye ez a 18. század nagy értelmiségi csodája, hát ez az az időszak, amikor csúcsra járatta a nyugat-európai polgárság a rabszolgakereskedelmet. Konkrétan, tehát gazdaságtörténeti becslések, hány millió embert szállt, és kik, milyen hajók, portugálok, franciák. Pár éve jártam Nantban, ez egy kisváros Franciaország Atlanti partvidékén. Hát ott az volt a legnagyobb rabszolga kikötő Franciaországban. Ja, kösz, bocsika. Tehát magyarul elegán, mi ahhoz, és ráadásul mi itt Kelet-Európában, aztán még a nyugat-európai tudásból is szemezgetünk még további fehér szupremacista alapon. Tehát mi úgy vagyunk ezzel, hogy nekünk azt elég tudni, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, egyébként ebből leginkább csak a szabadságot szoktuk mondani, az egyenlőség, testvériség, azt már nem szoktuk mondani, de most hagyjuk. De az, hogy ennek a másik oldalát is elmeséljük, hogy ez mire alapul. Az Európai Unió, amit ugye a teljes magyarországi ellenzék ugye skandálni szokott az utcán, ugye, csak hát persze ezt is ugye hibásan, mert Európa szoktak kiabálni, de mindegy. Annak a központja abban a Belgiumban van, amelynek a gyarmati múltja az lényegében akörül, hogy nem csúcsosodik ki, hogy a múlt század, 19. század 70-es éveiben Berlinben tartott nemzetközi Afrika konferencián az akkori belga király lényegében a saját multinacionális vállalata javára lenyúlta a teljes Kongó vidéket, ahol a gyarmati uralmat, tehát egy ilyen, nem tudom én, 30 magyarországi területet És a gyarmati uralmat úgy valósította meg, hogy krokodil bőrből készült ostorral fegyelmezte a népet, a zsoldosai, aminek az a sajátossága, hogy egyetlen suhintással ilyen 4-5 centi mély sebeket ejtenek az áldozaton. A legkisebb tolvajlásért kézlevágás járt, milliószámra voltak az áldozatai. Körülbelül a holokauszttal összehasonlítható nagyságrendű volt Leopold, második Leopold király kongói áldozatainak száma. Tehát ezt mi nem tekintjük. A NATO-nak is, meg az EU-nak is ebben a Brüsszelben van a központja. És akkor a magyar közleg az úgy ide, az csak néz a szemein keresztül, imádja nyugatot, és meglepődik, amikor hallja, hogy nem éppen Brüsszelben, hanem egy másik flamand városban, mit tudom én, ledöntötték, vagy leöntötték valamivel, már nem emlékszem, második Leopold szobra. Nem érti. Miért nem érti? Mert nem tudja. Miért nem tudja? Azért, mert fehér fensőbb rendűségi alapon nézi a történelmet. Ő azt hiszi, hogy neki ezt szabad. Hát, szabad, éppen szabad, de azért mondjuk zavarba ejtett, szégyellem magam helyett.
Erre a klasszikus ellenérv az szokott lenni, hogy igen, csúnya dolog a rabszolgaság, mélységében, hogy például mi minden történt, aközött, hogy elfogtak embereket Afrikában, hajóra kényszerítettek, és eljutott a lakományból már, aki túlélte Amerikába, tehát erről nem nagyon tudnak az emberek, de azért úgy általánosságban véve azért azt szépen és halkan el szokták mondani, hogy a rabszolgaság intézménye az nem jó. Hozzászokták tenni, hogy ez időben, tehát hogy ezt most így látjuk, de 200 évvel vagy 150 évvel ezelőtt még más világ és más értékek voltak, és hogy kell a történelmi mélységet és kontextust ismerni, hogy az ember ezt helyesen megítélje.
Valóban is ennek a történelmi mélységnek és kontextus ismeretnek az egyik, szerintem egyik fő eleme az kéne, hogy legyen, hogy azt felismerjük, hogy nem csak a fehér ember számára pozitív, őrán nézve, tehát őt fölmagasztaló tények. Ettől még én nem azt mondom, hogy egy másik fajta rasszizmust alkalmazzunk, de hát bocsánat, annak a felismerése, amit eddig tanítottak nekünk, az részrehajló. Ez ismét csak talán a mi régiónkban nem kéne, hogy oly mértékben meglepjen bennünket, hiszen mindenre vonatkozóan ez volt a közös tapasztalatunk, nem de? És ami pedig a rabszolgatartást illeti, megint csak egy apróságot tennék azért hozzá. Az egy dolog, hogy a rabszolgatartás hát nem szép dolog, meg a szabadság jó, szép érték. Magam is ezt vallom, de ez a kritika azért kicsit másról szól, két ponton is. Az egyik az, hogy nem csak általában a rabszolgasságról beszélünk, hanem a kapitalizmus eredeti felhalmozási, viszonylag hosszú, több évszázados korszakának alapvető felhalmozási stratégiájáról beszélünk. Tehát ez egy meghatározott mezőgazdasági termelési technológiát bal függött össze az a ültetvényes gazdálkodással, ami a nagyüzemi gazdaságnak az elődje, ugye úgymond, magas termelékenységű bizonyos mezőgazdasági terményeket csak rabszolgamunkával lehetett előállítani, mert olyan mennyiségű munkát követelt meg, időmunkát, amit nem lehetett szabad embereket, nem lehetett rákényszeríteni, hogy elvégezzék. Tehát ennek a dolognak nem csak az a lényege, hogy hát csúnya dolog a rabszolgatartás, hanem az is a lényege, hogy ez a kapitalizmus integráns része. A másik pedig, hogy nem általában embereket vetettek rabszolgának, hanem egy meghatározott etnikai, nyelvi, geopolitikai és idézőjelben, százszorosan idézőjelben, rassz kód mentén válogatták ki, hogy kiket fognak rabszolgává kapitalista termelő erővé tenni. Ez így már, ha így veszik, akkor ez már közvetlenebbül, keretezi a világban, jelen pillanatban zajló politikai folyamatokat. Hiszen ebből már szerintem, ha ezt így megértjük, tehát azt megértjük, hogy a kapitalizmus része volt, és a kapitalizmusnak a rasszkód és az etnikai megkülönböztetés is közvetlenül integráns része, akkor először is szerintem csodálatos, ilyen villanásszerű fényben látjuk, hogy miért van igazuk azoknak a gyerekeknek, akik lázonganak az USA-ban. Egyben meglátjuk annak a lehetőségét is, hogyan lehetne valamilyen értelemben jobbá tenni a világunkat, hogy ezeket az elnyomás és kizsákmányolás és emberi élettönkretételi formákat ki kell iktatni. És ráadásul egyébként a saját történelmünket is más fényben látnánk. Például mondjuk az etnikai elnyomás jelensége azért, hát tán csak a Marosvásárhelyi Rádiónak nem kell elmagyaráznom, hogy mennyire releváns a mi környékünkön. Miért nem tudjuk, vagyunk arra képesek, hogy ezt a globális kapitalizmus körülményei között lássuk? Miért nem vagyunk arra képesek, hogy egyáltalán az etnikai elnyomás, mint olyan, az ugyanúgy alapvető ellentmondása az emberi létnek, mint a kizsákmányolás? De akkor a kizsákmányolásról is kéne valamit tudni mondanunk.
Az, hogy nem reagál a Marosvásárhelyi, ugye itt ez azért különleges ez a város, mert a rendszerváltás után itt alakult ki nyílt és éles és halálos áldozattal járó etnikai konfliktus.
Igen, igen, tudom.
És most mégis értetlenség vagy távolságtartás követi ezeket az eseményeket, azt pedig végképp nem érti se itt, sem közép-kelet-európában sok-sok ember, hogy lehet az, hogy Amerikában a faji megkülönböztetés ellen, az intézményes rasszizmus ellen mindenki fellázad, függetlenül attól, hogy melyik rasszhoz sorolják. Hogy van, egy ilyen transz-rassz szolidaritás, nagyon hülye kifejezés, helytelen, de érthető, mit akarok ezzel mondani.
Abszolút, abszolút. Nézd, én szerintem így kettőre nagyon jól kérdezel, mert e két kérdést annyiban összekapcsolódik mindkettőnek nagyjából ugyanaz a gyökere, vagy részben legalábbis. Annak, hogy Marosvár, én nem vagyok szakértője a városodnak, és tényleg ilyen, hát én hogyan, újság, vagy nem tudom, hírfogyasztóként látom a világot, ezt a részét is, de hát azért nekem az volna a feltevésem, hogy talán azért értetlenkedik a Marosvásárhelyi olvasó vagy értelmiségi ezzel a dologgal kapcsolatban, mert azt hiszi, hogy ő fehér. Azt hiszi, hogy ő kívül van ezen a dolgon, ő egy objektív, legjobb dologban van benne, ez a fehér dolog. Ennyi. Abban az értelemben fehér, ahogy mondtam, tehát ugye nem a bőrszín alapján, hanem a globális privilégium követelés és egyben a nyugat-európai geopolitikai entitás és egyfajta magasabb politikai eszmei és erkölcsi értéktételezés összekapcsolása. Ebben az értelemben, ő azt hiszi ennek része, és ebben az értelemben mit ugrálnak már ezek? Körülbelül ez az a reakció. Idegesítenek itt, már szobrokat döntegetnek. Hát mire jó az, ahogy a siófoki nagyapám mondta. Ami pedig a transz-rassz jellegére gét illeti a felkelésnek. Hát persze, hát ez a lényege. Nem arról van szó, hogy a fehér elnyomás, a fehér előjogkövetelés és a mindenféle más ember jogainak, szempontjainak, érdekeinek, értékeinek vad, durva elnyomása az a feketéknek rossz. Hát könyörgöm, az mindenkinek rossz. Az nekem, aki olyan szőke vagyok, hogy csak na, nekem is rossz. És azért azt hadd mondjam el, hogy van egy dolognak egy ilyen közvetlen, mindennapos élettapasztalattal összefüggő része is. Én amikor kín vagyok, és az amerikai munkahelyemen, egy keleti parti nagy állami egyetemen vagyok egyetemi tanár, bemegyek az órámra, ott ül, nem tudom, 40 gyerek, diák, egyetemista. Hát a kelet-európai kód szerint, úgymond fehér, van köztük mondjuk 3. És amikor a történeti szociológia órámon mondjuk a rabszolgatartással kapcsolatos anyagot beszélünk meg, akkor versenyt sírnak egymással az órán, az úgymond kelet-európai kód szerint fehér gyerekek, meg az úgymond kelet-európai kód szerint fekete gyerekek. Kicsit másféle alapon, fekete gyerek nagyjából azért sír, mert azt nem tudja, baromi nehéz érzelmileg elviselni, hogy mit műveltek az őseivel. A fehér gyerek meg azért sír, mert baromi nehéz elviselni, hogy mit műveltek az ősei. Ebben nagyon sok közös van. Hát ez csodálatos, nem?
Na ez az, amire nagyon nehéz válaszolni, hogy kell ehhez viszonyulni, hogy mit műveltek az őseim. Tehát, hogy ez mondjuk hát a holokausztal kapcsolatban is felmerül, hogy akkor mi a helyes magatartás, mi a morális, rám jelen időben élő emberre vonatkozó morális következmény. Mit kell nekem hozzátenni ahhoz, hogy legyen múltfeldolgozás, legyen jóvátétel, és legfőképpen javuljon a rendszer, vagy küszöböljük ki ezeknek az iszonyatoknak a lehetőségét?
Be kell vallani.
De mit?
Tehát, amit eddig elhallgattak a generációk. Tehát ilyen szempontból Zoltán Gábor két könyve, amely is ilyen kapcsolatban ugyancsak volt kitűnő interjúd, hát csodálatos szolgálatot tesz ilyen szempontból. Tehát nekem például, mint Budapesten, az első kerületben, már életem kis gyerekkorom nagy részének a helyszíne az első és 12. kerület volt, ahol Zoltán Gábor szomszéd, illetve Orgia című könyvei játszódnak. Tehát ő ugye a budai két belső kerület, hát a nyilas uralom idején az ott lezajlott hát tömeggyilkosságok és egyéb emberkínzás konkrét házakhoz, házszámokhoz, utcasarkokhoz kapcsolódó mikrotörténetét írta le dokumentum jelleggel. Hát én ott nőttem föl. Tehát ő elmeséli, hogy ott a városmajori templom mellett, ahol most a teniszpályák vannak oda, hogy hajtották ki két zsidó kórházból a betegeket, az ápolókat, az orvosokat és mindenkit, akit találtak, és hogy lőtték halomba, illetve sebesülteket hagyták ott a mínusz 10 fokos fagyba. Hát én oda jártam, teniszezőket nézni, meg focizni a kis haverjaimmal. Hát én olyan hálás vagyok ennek az embernek, hogy elképesztő, hogy ezt elmondta, el tudta, le tudta írni. Aki egyébként, mint elmondja, a Maros utca és nem tudom milyen utca sarkán lakik maga is, tehát mondjuk 300 méterre attól, ahol én felnőttem. Hát így kell beszélni. Így kell beszélni. Én minden alkalommal, én egy 59-es villamossal járok haza, minden alkalommal, amikor elmegyek emellett a nyilas emlékmű mellett, amit ugye a 12. kerület előző, nem a mai, hanem előző polgármestere emeltetett, a jelenlegi csak ott hagyatta, hát én minden alkalommal rosszul vagyok. És nem azért vagyok rosszul, mert az én őseimet elhajtották, hanem azért, meg meggyilkolták, meg megerőszakolták, meg kínozták. Nem. Azért vagyok rosszul, mert ki kiderülgetnek, hogy mit csináltak az őseim. És hát a minimum, amit elmondhatok róla, az, hogy tétlenül nézték. De mondjuk ez generációsan is számít, mert ugye én abban a korosztályban tartozom, amit az imént a Zoltán Gábor féle helyszínekről mondtam, tehát, hogy én mikor játszottam ott, mikor fociztam ott a vérmezőn, meg a Városmajorban pingpongoztam a kis tettes társaimmal, hát az a 60-as évek volt, tehát semmi, hát 20 évvel a 44-es terror után. Tehát ott még kiégett üres háztelkek voltak. Hát én ott ilyen tömegsírokon fociztam. Hát erről nem, semmit nem tudtam. Én ott jártam iskolába, olyan iskolába jártam, általános iskolába, ami kb. 200 méterre volt ezektől a helyszínektől. Ráadásul az úttörőben nekünk helytörténeti irányultságunk volt. Az Attila utcai általános iskolában abban az időben volt egy helytörténész tanár, akinek ez volt a hobbija. Tehát érdekes módon nem ezt helyezte előtérbe. Talán lehet, hogy jobb is, hogy ilyen 10-14 éves gyerekeknél nem ezt a dolgot forszírozta, nem a mondjuk a nyilas történelem tényei. De azért az elég érdekes, hogy társadalom és történelem iránt érdeklődő emberként én nekem ilyen harmad koromban, itt nem tudom már, mint pár évvel ezelőtt kellett felfedeznem, hogy ahol én felnőttem, annak micsoda történelme van.
Akkor ez az a pont, ahol megint rá kell kérdezni, vagy rá kell mutatni, hogy miért lesz a tömeg elképesztően dühös akkor, hogyha egy 18. századi rabszolgakereskedő szobra elé vonul, vagy hogyha egy rabszolgapiac helyszínén felállított térplasztika mellett van, vagy hogyha olyan konfederációs emlékművek vannak, tehát hogy itt ezeken a pontjain a térnek valami felhasad.
Igen, a szobrok egyáltalán, ugye ez az egész kérdéskör, hogy ugye hogy döntik fel, hogy szentségtelenítik meg, vagy mit tudom én, öntik le festékelengés. Tehát nem túl bonyolult dolog szerintem, ezek jelképek, jelentésük túlmutat saját magukon, tehát nem csak abban az értelemben, hogy nem csak egy darab bronzról beszélünk, hanem az ugye, mit tudom én, Kolumbuszt is jelenti, vagy második Leopoldot, de azon túl is jelent valamit, az a kolonializmust jelenti, és a rabszolgatartást, az emberek jogainak szisztematikus megtagadását jelenti. A legelemibb méltósághoz való joguknak a megtagadását. Az emberek életének 100 millió számra történő lehetetlen étételét jelenti. Ezt jelenti. Ebben az értelemben szerintem üdvözölni kell. Üdvözölni kell. Mert ez csodálatos kifejezési forma, új jelképet hoztak létre ezek a gyerekek. Azt mondták, hogy ők ezt nem. Ezt a történelmet, amit ez a történelem jelent. Azt ők nem fogadják el. Ezen az alapon szerintem csodálatos dolgokat lehetne létrehozni. És egyébként még az is meg lehet, hogy létre is fognak jönni ezek a csodálatos dolgok, csak még per pillanat nem látjuk. Talán azért nem látjuk, mert a nemzetközi média, hát ugye nyilvánvalóan ugye előjogokat követelő, a világ fölött dominálni óhajtó emberek által mondjam, vezérelt csatornái nem fogják közölni. Tehát ugye ezt a forradalmat ugye nem fogják tévén mutatni. Az nem úgy megy. Az ellenzéki, föld alatti tudás formájában fog elterjedni. Ha lesz valaha.
Hát most egyelőre ott tartunk, hogy hát könyvet égetni és szobrot rombolni. Csúnya dolog, nem szép dolog, hogy ez kultúra ellenes.
Hát attól függ, milyen könyvet. Most nekem, tehát hogy mondjam, én például a Mein Kampfot bármikor elégetném, kösz. És még van néhány ilyen.
Itt vitatkoznék veled, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy legyen tudás, hogy mi az, amit elutasít az ember, hogy mi az, ami bajaink forrása, ahhoz nyomnak kell lennie.
Tehát jó, hát nem arról van szó, hogy megszüntetni, tehát nem, nyilván nem tudom meg nem történté tenni, nem erről van szó. De hát tehát abban az ilyen, hogy amilyen archívumi értelemben természetesen nem tud megszűnni. Tehát könyvtári tényként létezhet. Ezt csak azért mondja, provokatívan mondtam abban az értelemben, hogy azért arra azért talán mégis nagyon szükség lenne, hogy valamilyen hát erkölcsi, politikai és érzelmi megkönnyebbülést, érzelem kifejezést és megkönnyebbülést tudjunk gyakorolni. Tehát, hogy ne ez az állandó, egyébként a mi régiónkban tökéletesen hibás identifikáción alapuló szorongás legyen a mindennapjainknak a része. Tehát nekünk nem kell rettegni attól, hogy a fehér, sárga, barna, fekete gyerekek Kentuckyban vagy leöntik a Kolumbuszokat. És az pedig, hogy ezek a fékezhetetlen agyvelejű budapesti értelmiség most itt bevélekedik, hogy ó, hát itt a jelképek, pusztán a jelképek, az semmit nem, de óriási jelentősége van. Óriási jelentősége van. És azok a volt diákjaim például, akik valamilyen módon social médián, ugye távolról időnként felfeltűnnek, azok mind azon az oldalon állnak. És hogy mondjam, nem lehet másik oldalon állni. Ez egyébként új az amerikai közegben. Tehát legalábbis a nagyvárosi, a partvidékek nagyvárosi közegében nem létezik, hogy valaki ellenezze ezt. Tehát az erkölcsi pozíció, az körülbelül olyan, mint az a most pár napja elterjedt fotó, ahol egy ilyen közepesen elhízott házaspárként teljesen fehér komikusan ott állnak a házuk előtt, mert ott meg vonulnak el a házuk előtt a tüntetők, és ők kimentek. Az egyiknek egy ilyen géppisztoly van a kezébe, a másik még egy pisztolyt tart ott, és tehát ez egy vicc. Ez új. Tehát, hogy ez vicc. Az most más kérdés, hogy ilyen szempontból az Egyesült Államok ugye nagyon egyenetlen, tehát vannak részei, ahol hát nem ez van, de hát ahogy egyébként látjuk mondjuk a jelenlegi elnökre történt szavazásnak az eloszlásából is, hogy ez egy elképesztően regionálisan megosztott társadalom, tehát elég komoly konfliktusok lesznek még. És hát akkor még nem is beszéltünk arról, hogy milyen fázisában van az amerikai politikai élet, és hogy milyen kettős paralízis van, mert egyik párt sem képes semmire, tökéletesen nem adekvált az egyik, se egyiknek, se másiknak a válasza a kialakult helyzetre, ráadásul pedig tömegjárvány van. Tehát most még arról nem is beszéltünk, nem minthogyha mindenről kéne beszélnünk, meg gondolom az időnk is véges, de azért a ma reggeli hír az azért az volt, hogy most a legújabb esvés az, hogy napi 100 000-rel fog növekedni az amerikai fertőzések száma a Centers for Disease Control, tehát az ottani kölyál becslései szerint. Hát gyakorlatilag ez a kormány tétlensége, tehát ez a szándékos tétlensége, ez lényegében népirtás méretekre kezd nőni. Például New Jersey állam, ahol én elvileg dolgoznék, az nagyjából egy picit kisebb, mint Magyarország, tehát New Jersey 8,9 milliós, Magyarország pedig 10 milliós, és hát most számítgattam a becsült fertőzöttségi arányt, hát 10 és 40 szeres New Jersey-ben. A magyarországinak 10-40 szerese, attól függ, hogy milyen beszélési eszközzel közelítjük, ezt most nem tudunk belemenni jobban, de mindegy, a lényeg az, hogy na ez a realitás. Egy ilyen helyzetben mennek ki a gyerekek, akik március óta elvileg belennének zárva azokba a hihetetlenül nem adekvált lakóterekbe, amelyekben élnek. Tehát a 2x3 méteres kis lyukba kollégiumban, majd utána a szüleinek a nem tudom legkisebb szobájában, vagy a nem tudom hol, ahol a hatos társbérletben, a nem tudom. Ez van. Tehát ez is részben adja az egésznek mondjuk az energiáját, hogy közben azért, ha nem rossz kérdésekről beszélünk, akkor is népirtás van. Tehát ez elég nehéz. És én értem, hogy a budapesti, tehát a magyarországi elitértelmiségnek van egy része, amelynek ugye az egész élete abban zajlott, hogy nézte Amerikát és mondta, hogy az milyen jó, és mi milyen, itt milyen vacakok vagyunk, és próbálta valamilyen módon hát átemelni, amit lehet abból a közegből. Sokan egyébként viszonylag jó indulattal, tehát nem bántásból, szükségszerűen bántásból mondom, csak hát nem adekvált, ugye? Ez most bajban van, mert hát van egy néhány olyan dimenziója az életnek, amelyben nehéz lenne bizonyítani, hogy Amerika jó, Magyarország meg rossz.
Ezzel a népirtás...
Pont fordítva.
ezzel a népirtás kifejezéseddel vitatkoznék, vagy legalábbis jelezném, hogy szerintem ez nem adekvált ebben a helyzetben, nem vitatva azt, hogy nagyon-nagyon súlyos közegészségügyi problémák és veszélyek vannak. Tehát éppen említetted fel a Kongó menti valóban népirtást, akaratlagos, célzott, a proaktív, szadista népirtást. Hierarchiázáljunk, vagy hagyjuk meg ezt a fogalmat ennek.
Lehet, hogy túloztam, de és még csak egy rövid zárlat volt, de átugrottam valamit, azért gondolom az sem teljesen ismeretes mindenki előtt, hogy mind a fertőzöttek, mind pedig a halálos áldozatok körében az afroamerikaiak aránya az a társadalomban elfoglalt arányoknak az 5-10-szerese. És azok körében, akiknek nincs egyáltalán egészségügyi biztosításuk, illetve rendkívül inadekvát egészségügyi biztosításuk van, tehát olyan biztosításuk van valami proforma, de nem jogosítja őket szinte semmire, azok körében ugyancsak. Tehát ezeket is tudjam figyelni, és ennek a figyelembevételével kell azt nézni, hogy a szövetségi kormány gyakorlatilag nemhogy semmit nem tesz a társadalom mondjuk legelemibb ilyen közegészségügyi védelmére, hanem konkrétan manifest módon hülyeségeket beszél. Tehát, hogy mondjam, olyanok dolgokat, először is azt beszéli, hogy nem kell maszk, aztán azt beszéli, hogy már meg kell szüntetni a kijárási korlátozásokat, mert a gazdaságnak újra kell indulnia, és így tovább. Tehát magyarul, hát lutrit játszik az emberek életével. Most ez szerintem, ezt nem tudom feltételezni, hogy ne lenne valamilyen szinten szándékos. Szerintem arról van szó, mondjuk például az utóbbi, tehát a lezárások, tehát a kijárási korlátozások csökkentése, az ugye nyilvánvalóan a tőke, ezen belül a szolgáltató tőke követelése. Tehát a kis éttermek, kávéházak, ez a világ, ami elég jelentős az USA-ban. Tehát elég nagy számú ember van ebben az ágazatban, ők követelik ezt, és a kormány pedig megy bele. Tehát feláldozza a társadalom érdekét, tehát ő minden alkalommal, amit a társadalom és a tőke között választani kell, akkor a tőkével van. Hát ezt lehet csinálni, de egy idő után a társadalom tagjai, különösen a fiatalok, akiknek ugye most kéne elvileg belépniük a nagybetűs életbe, így mondjam, hát körülnéznek és azt látják, hogy nincs hova lépni, tehát muszáj tiltakozni. És akkor hát ez most konkrétan a Columbus szobor ledöntésében fejeződik ki. Ebből én nem csinálnék különösebben nagy kázust, 3 hónap múlva majd más valamiben fog kifejeződni.
Az, hogy sikerül-e a maga komplexitásában látni ezeket a jelenségeket. Igen. Böröcz József elég alapos és részletes áttekintést nyújtott. A közép-kelet-európai, a magyar és az amerikai társadalomra vonatkozóan is,